Szeretettel köszöntök mindenkit. Húsvét hétfőn este, a felhőfestés esetlegben. Áldott, szép húsvétot, még most itt az ünnepek végén is mindannyiatoknak. Két hete, amikor a farsang és a bőjt, Koncz király és Cibere Vajda küzdelméről volt szó, akkor azt ígértem, hogy a hétfő esti műsorom a húsvéti népszokásokról, a húsvéti egyébben fog szólni. A húsvét hete ugyebár virágvasárnapjával indul, úgyhogy az első zenénk, amit hallotok, és már eddig is hallottatok, az éppen ehhez a naphoz kapcsolódik. Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták. Az előtte járó és utána tóduló sokosság így kiáltozott. Hozsanna Dávid fiának, áldott ki az Úr nevében jön, hozsanna a magasságban. Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet. Pilinszky János csodálatosan szép szavait szeretném virágvasárnaphoz idézni. Jézus jeruzsálemi bevonulásáról János evangélistánál olvashatjuk a legjelentősebb beszámolót. Szereplői a lelkes tanítványok serege, az útporába hulló pálmaágak, s az isteni teher alatt szeliden lépkedő szamaracska. S még valami, a kövek. Jézus még őket is bevonja az újongásba, ha nem a nép, hát ők a kövek kiáltanának. Ki ünnepel itt? Mintha a teremtett világ egy-egy képviselője, a kő, a pálma, s a szamaracska az egész nagy egyetemet képviselni a bevonulásban. De nem a hasonlat, és nem is holmi megszemélyesítés emeli különleges megvilágításba őket, hanem nyilván a teremtő és a teremtmény közötti viszony csodálatos komolysága. Amikor Jézus dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe, erre a futó ünneplésre futotta a világ erejéből. Azután még az emlékét is elsodorja a pillanat, és belepi az útbora. Az igazi, a tulajdonképpeni megdicsőülés még hátra van. Virágvasárnaphoz névszokások is kapcsolódnak. Megjelenik ezen a napon a katolikus egyházban például a barka, de nagyon sok népszokásban a zöld ág. Ez ilyen a villőzés, vagy a virágvasárnapi zöldág hordás is. A litánia után jártak villőzni a lányok, amit most hallottatok, a zobor aljáról származik, Felvidékről. Ez egy pántlikákkal ékesített fűzfaág, házról házra viszik, este pedig felöltöztetnek egy szalmabábot, azt is végigveszik a falun, és aztán határban elégetik. És közben imádkoznak, meg hát énekelnek. Ugyebár nagyon sok ilyen szalmabábú van, általában ugye kiszének hívják a szalmabábukat, amit elégetnek, vagy éppen vízbe dobnak a tél végén, illetve hát virágvasárnap közelettével, vagy virágvasárnapon, és ennek több rétegű szimbólumrendszere van. Egyrészt ugyebár teljesen egyértelműen utal a szalmabábú a télnek a kiűzésére, a télnek az eltemetésére. Mellette a zöldágaknak a behordásában nem lehet nem észrevenni magát a tavaszt, ahogy behozzák a tavaszt a faluba, és kiviszik az elszáradt szalmát a faluból. Ugyanakkor nyilván van egy ünnepet megelőző jelentése is. Ebben a szalmabábú az szimbolizálja a böjtöt, a régit, és helyette a zöld megint csak az újjászületést, a megtisztulást, a felfrissülést, és ebben a jelentésében pedig teljesen egyértelműen és világosan mutat húsvét jelentése felé. A virágvasárnappal kezdődő és húsvétig tartó nagy hét minden hagyományőrző közösségben az ünnepre való felkészülésnek az ideje. Körülbelül 10 éve volt szerencsénk, és a nagy hetet kint tölthettük Parajdon, Székelyföldön. Ez a falu Marosvásárhely és Székelyudvarhely között van, Koront közelében, Sóvidékhez tartozik, híres a sóbányájáról. Mi úgy kerültünk oda, hogy az ikreink aszmásak voltak, és gyógyulni mentünk a gyerekekkel a sóbányába. Aztán barátaink lettek ott, kötődéseink, kapcsolataink, és most már van egy jó, hát nem csak mi vagyunk a tulajdonosok, mert rajtunk kívül nagyon sokan a tulajdonosok, de van egy gyönyörűséges kicsi parasztházunk is Parajdon. De hát most nem is ez a lényeg, hanem az ünnep. Parajd vegyes falu, katolikusok és reformátusok is lakják, de zömében református. Virágvasárnapon itt a konfirmálás zajlik, amikor is a gyerekek, fiatalok szépen székely viseletben mennek a templomba, ahol hát felnőtté fogadják őket. Ezek után nagyon dolgos napok következnek, hiszen sok helyen kimeszelik a házat, lógnak a szép kis roncsszőnyegek mindenütt a kerítésen, és megy a nyüzsgi, és zajlik az élet egyszerűen, hogy fölkészüljenek az ünnepre, hogy ünneplőbe öltöztessék a környezetüket. És nagy csütörtökre odáig jut ez a dolog, hogy még az utcák is fel vannak söpörve. És akkor nagy csütörtökön meg beáll az ünnep. Úgyhogy az én életem is az elmúlt néhány hétben így zajlott. Én sajnos nem tudok csak egy dologra összpontosítani itt a munkák közepette, de magam is igyekszem megvégezni a húsvéti nagy takarítást húsvétig, és lehetőleg nagy csütörtökön már nem dolgozni, hiszen nagy csütörtök az már az ünnep kezdete, és addigra a környezetem ünneplőbe öltöztetésének már be kell fejeződni, és az utolsó néhány napnak már igazából arról kell szólnia, hogy az ember a lelkét is ünneplőbe öltözteti az ünnepre. Gyönyörűséges volt egyébként látni ott kint Parajdon, hogy ez a dolog, ez így zajlik, és hát nyilván, aminek évszázados hagyományai vannak, az valószínűleg rendjén is van így. Beszéljünk most néhány szót a nagy csütörtökről. Nagy csütörtök ugyebár az utolsó vacsorának az emlékére van. A hívek este szentmisére mennek, mármint a katolikus hívek. Az utolsó vacsora misén Jézus, aki a szenvedésre indul, elbúcsúzik az övéitől. Jézus ekkor adja szeretetének a jelét a lábmosásban, és ezért aztán a pap maga is megmossa a hívek egy részének a lábát. Ez nálunk alsógallán az egyháztanács tagjai ülnek oda. Péter atya megmossa a lábukat. De az őskeresztény egyháztól kezdve hagyomány volt, és a pápák például római koldusoknak, szegényeknek mosták meg a lábát ilyenkor. Megtörténik az oltárnak a fosztása, és elhallgatnak a harangok. Ugye azt szokták mondani, hogy a harangok Rómába mennek. Erre van egy nagyon kedves történet, a következő esett meg 1674-ben a monda szerint. Ebben az évben nagy szombat napján Rómában, a Szent Péter templomban a sekrestyés, amint a templom tornyába felment, ott nagy álmélkodására egy idegen öltözetű ifjat talált mély álomba merőve. Nagy nehezen fölébresztették, maga köré bámult, alig tudta megérteni, mi történt vele, amíg végre latin nyelven elmondotta, ki ő és hogyan jött ide. Neve Kopecky Mihály, Késmárkon diák volt, és nagy vágy támad benne az örökvárost és híres templomait látni. Minthogy azt hallotta, hogy húsvétkor a harangok Rómába repülnek, ő is elhatározta, hogy a haranggal együtt megteszi ezt utat. Felmászott át a Késmárki toronyba, ott az öreg harang belsejébe bújt, és szíjjal oda kötözte magát a harang nyelvéhez. Egyszerre csak nagy rázkódást érzett, mintha kirepült volna a toronyból, mire elvesztette az eszméletét. Nem is nyerte vissza elébb, amíg Szent Péter sekrestjése föl nem ébresztette. Kopecky története nagy feltűnést keltett egész Rómában. Pártfogói akadtak, és így nem is tért vissza többi hazánkba. No hát, nem lehet azt tudni, hogy vajon a történet igaz-e, mindenképpen nagyon kedves, nagyon gyönyörű, és hát lehet, hogy Kopecky Mihály igen nagy hasznot húzott, mint szegény Rómában tanuló késmárki diák ebből a lehetőségből. Minden esetre, ami igaz, az igaz, mégpedig az, hogy nagy csütörtök estétől, ugye a nagy szombati feltámadásig, illetve húsvét vasárnap hajnali feltámadásig a világban beáll a csendesség, ez a gyásznak az ideje. Nagy pénteken szigorú böjt van, és a hívek keresztutat járnak. De számomra minden egyes elmondott dolognál többet jelent egy vers. Az én egyik legkedvesebb versem, Sík Sándornak a Keresztúton című versem. Megy a Jézus a Kálváriára, fejében a tövis koronája. Véres rózsák verték ki a testét, megy a Jézus, viszi a keresztjét. Most először roskadt el alatta, vad pribékek keze fölrángatta. Szeges szíjak a húsába tépnek, borzalommal kísérik a népek. Szeges szíjak, csontig, elevenbe, jön az úton Szűz Mária szembe. A szeméből mennyek mosolyognak, de szívében héttőre pokolnak. Nézi Jézust, nézi a keresztfát, azt a véres, verejtékes orcát, azt az arcot, azt az édes egyet, aki az ő testéből testedzett. Kis Betlehem boldog éjjelében, ő ringatta ámuló ölében, ő mosott rá, főzött és dagasztott, ágya szélén, de hányszor virasztott. Ruhácskáit szőtte, fonta-folta, haj pedig már akkor is detudta. Ó, hogy nézte távolodó képét, mikor elment, 3 éve végképp. Nézi most is, rogyadozó testtel, kicsi fiát a szörnyű kereszttel. Nézi, nézi fátyolodó szemmel, megy a Jézus, utána a tenger. Véres úton, végestelen hosszan, tengerember, férfi, gyerek, asszony. Véres tajték veri ki a mesdjét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelől a 12 apostol, utánuk a számolatlan ezrek, ködbevesző, végtelen keresztek. Ott piheg a sok mái szegény is. Édesapám, édesanyám, én is. Hét fájdalmas, nézi, de mi ránk is. Krisztus anyja, légy a mi anyánk is. Azt hiszem, nem kell többet beszélni igazából nagypéntek lelkületéről, és aztán ez a csöndesség, ez eltart egészen szombat estig, illetve vasárnap hajnalig. Igazán hagyományőrző vidékeken szombaton még nem esznek húst, és csak vasárnap hajnalban kerül sor a feltámadás megünneplésére és a feltámadási körmenetre. Az elkényelmesedett úri népek miatt az utóbbi időben már sok helyen nagyszombat délután vagy nagyszombat kora este megtörténik a feltámadási liturgia. Mi a családdal Gyömrön szoktunk ünnepelni, a pár családdal egyetemben, és itt szombaton későn este sötétedés után kezdődik meg a templomban a szertartás. A húsvéti szertartásban hihetetlen nagy szerepe és nagy fontossága van a tűznek és a víznek, annak a két őselemnek, amelyek igazából a tisztulást, a megtisztítást szimbolizálják. A világ ugye sötétben van, az oltári szentséget már nagy csütörtökön elvitték, tehát nincsen jelen az Isten az ember életében, és ez csak a feltámadási szertartásban kerül vissza, jön vissza az emberek közé, hát hiszen Krisztus feltámadásának az öröme éppen ezt jelenti a hívő emberek számára. Na természetesen a feltámadási körmenet után már haza lehet menni, meg lehet enni a sonkát, és húsvét vasárnap aztán bőven telítve van mindenféle nagyon izgalmas és nagyon szép és nagyon vidám, vidám örömteli szokásokkal. Ezek közül mindjárt az első, amiről szót kell ejtenünk, az ugyebár a húsvéti tojás. És a húsvéti tojás is alapvetően ugyebár piros. Úgyhogy beszéljünk először a piros színről. A vörös színnek, a vér színének, vagy az élet színének a legősibb idők óta fontos szerepe van minden kultuszban. A kőkori ember a halottait, vagy azok csontjait, esetleg testrészeit vörös okkerral kente be, bízott az újjászületésben. A kereszténységben a vörös a szent lelket szimbolizálta. De hát mindenképpen a piros, a vörös szín jelenti a tüzet, a melegséget, a szeretetet, a vért, Krisztus és a vértanúk áldozatát. A piros színnek bajelhárító szerepe van. Drága édesanyám, Isten nyugosztalja, emlegette, hogy kislánykorában még piros szalagot kötöttek a karjára, szemmelverés ellen. Magam is találkoztam ezzel, amikor körös tárkányban gyűjtöttünk egy néprajzi gyűjtés során, még a kis csikóknak, kis borjaknak a fülében piros pompon van, és a kisgyerekeknek a karjára is piros szalagocskát vagy piros pamutszálat kötnek, hogy nehogy valamiba érje. És akkor természetesen a piroshoz aztán kapcsolódik már is a tojás. A tojásról a jelképtár a következő dolgokat írja. Az életet hordozó csíra jellegzetes formájával egyetemes képzet szerint a szférikusnak elképzelt kozmoszt jelképe. A teremtés mítoszok egy csoportja a világ keletkezését, mint tojásból történő megszületést írja le. Ennek egyik változatában, a sintoizmusban, a tojás maga a forgástestként kialakuló ősvalóság, a görög és kelta kozmológiában viszont a női ősprincipium kígyó vagy madár alakú istenségtől teherbe esik, majd maga is állatalakban megtolja az ős tojást. A tojás elsődlegesen női szimbólum, de nem kizárólagosan. Gyakran az anyaság a földanya jelképe. A húsvét is az ősi tavasz ünnepek keresztény örököse, éppen ezért kötődhet hozzá, hogy szorosan a tojások kultusza, különösen a keleti egyházakban, már a 4. században egyházi áldásban részesítették. A sírba tett tojások is arról árulkodnak, hogy a tojás a feltámadásra váró halotti állapot és magzati lét jelképe. A hímes vagy piros tojás készítése élet, illetve újjászületés jelkép, és ajándékozása húsvétkor a véle való játék, a tojásütés, tojásdobálás vagy tojásgurítás általános szokás. Eredeti céljuk termékenységvarázslás volt, mint a többi tojásos szokásnak. Például a csecsemő eső fürdővízébe tojást raktak, az újasszony tojásra léptették, hogy szapora legyen, az állat szaporulatot például a tojásnak az alomba dugásával biztosították. A húsvéti tojás hímzése évezredes hagyományokat követ, s vonalhálója az ég glóbuszét mintázza. Egyenlítő osztja féltekékre, a főkörök negyedelik, és ezek metszéspontjait a naptári fordulópontoknak és az égi sarkoknak megfelelő helyeket hangsúlyozzák a díszek, mondja Jankovics Marcell.
Ma van húsvét napja, második szakája, jól tudjátok, kinek első napján Jézus feltámadván dicsőségre. Láma madarak is, hangicsálnak ők is, vigadóznak, szép lánták újulnak, termőfák vidulnak, virágulnak.
leszögezhetjük ugye, hogy a húsvét szimbolikájában tehát nagyon erősen jelen van egyrészt a tavasz, a megújulás, de hát természetesen a termékenység egyértelműen hozzákapcsolódik ehhez. Ilyen kicsi állatunk, ami abszolút ehhez köthető, a húsvéti nyuszi, amelyik hát a források szerint a 16. századi Németországból indult húsvéti diadal menetére, és onnan, tehát a német közvetítése terjedt el Magyarországon is. A nyúl a kapcsolatban szintén a jelképtárhoz nyúltam hozzá, és a jelképtárnak a szócikkéből a következőt olvasom a nyusziról. A nyúl alakja gyakran kapcsolódhat a földanyáihoz, a teremtő és megtermékenyítő vízhez, a megújuláshoz, újjászületéshez, vagyis alapvetően mindahhoz, aminek a termékenységhez, bőséghez, bujassághoz, mértéktelenséghez, illetve pazarláshoz köze van. A keresztény szimbolikában a védtelen nyúl annak a kereszténynek a szimbóluma, aki az ördög elől Krisztushoz menekül, a belé helyezi megváltásának reményét. Mária lábai alatt a nyúl azt jelképezi, hogy a szűz legyőzte vágyait. Szent Ambrus a nyulat prémjének váltogatása miatt a feltámadás szimbólumának értelmezte. A húsvéti nyuszi alakjában pedig a tavasz megújulás és a feltámadás újjászületés párhuzamos eszmeköre egyesül, ezt Szem Ádám György írja. Most ugye a nagyszombat éjszakai liturgiában a tűz megtisztít, illetve Krisztus feltámadásával az addig sötétben lévő világba újra megérkezik a fény. És akkor mindezek után jön a húsvét vasárnap, ami ennek az örömnek az ünnepe. A családok mindig mindenhol együtt szoktak lenni, és együtt ünnepelnek. És aztán a húsvét hétfő pedig a mindenféle társas, közösségi játékoké és a locsolkodásé, hiszen hát, ugyebár ez a víz, ez megtisztít. Már említettem korábban, hogy Parajdon jártunk 10 éve húsvétkor, és Székelyföldön volt szokásban a hajnalozás. Nagyon sajnálatos dolog történt a hajnalozással, amikor Romániában eltörölték a kötelező katonai szolgálatot, akkor a hajnalozásnak is leáldozott, ugyanis ez egy olyan szokás volt, amikor a legények, már mint a besorozott legények, akik az évben mentek katonának, megfogadták a bandát, és húsvét vasárnap éjfélkor elindultak az eladó lányos házakhoz minden lányt megtáncoltatni, bekopogtak, kaptak enni, innivalót, táncoltak egyet, azt mentek tovább. És volt olyan is, ezt elmesélték nekem akkor ott az idősebbek, hogy mondjuk a rátarti leány nem akarta beengedni a hajnalozókat. Hát ebben az esetben mondjuk ilyen vicces dolgokat műveltek, hogy kiszedték a kerítést is, vagy a kertkaput, és akkor felrakták mondjuk az egyik háznak a tetejére, vagy be a zárokba, tehát ilyen kis galátságokkal bosszulták meg, hogyha lenézték őket, de általában ez nem fordult elő, mert nagyon is várták a hajnalozókat, hiszen általában ugye itt voltak az udvarlók is. Hát aztán ennek igen szép és szomorú vége volt, amikor itatták a népséget, úgyhogy ezért aztán a Sóvidéken húsvét hétfőn reggel már, tehát nem a fiatal emberek jártak locsolni, hanem a gyereklegények, illetve hát a nős emberek, akik a hajnalozásból már kimaradtak, és nyilván ebben az időben még éppen józanok is voltak. A húsvéttal kapcsolatban még azt is feltétlenül meg kell jegyeznünk, és éppen Parajdról van hozzá adalék, megint csak, hogy a húsvét régebben még több napos volt, a húsvét kedd az még az ünnep része volt, és nagyon kedves székelyföldi barátnőm mesélte el, hogy gyerekkorában még beállították őt szépen a kertkapuba, hogy azt lesse, mikor megy arra egy férfi ember, ugyanis húsvét kedjén az asszonyok locsoltak. Jó sokat, kútból, jó hideg vizet, úgyhogy a férfiak általában esőkabátba meg kalucsniba jártak, mert aki kimerészkedett az utcára, az bizony bőven kapott a nyakába. Azt hiszem, nagyjából ennyi fért a mai napba. Igyekeztem úgy válogatni, hogy ez az egy óra, ez egy kicsit ilyen is, meg egy kicsit olyan is legyen. Szívemnek nagyon kedves dolgokról volt szó, a szívemnek nagyon kedves ünnepről, amiben most vagyunk. A családdal mi húsvét vasárnap Gyömrön vagyunk, amit már az előbb is meséltem. Hál' Istennek megint vannak kicsi gyerekek a családban, úgyhogy van kik nyuszi fészket készíteni, és mire ez az adás elhangzik, addigra már mindenki gondolom degeszre tömte magát a csokival is, meg a sütivel is, meg a sonkával is, meg amit majd közösen együtt megfőzünk. Húsvét hétfőn meg már itt vagyunk Tatabányán. Csabinak, férjemnek az édesanyja még él. Vele töltöttük a mai napot. Nagyon remélem, hogy az ünnepekben elfáradva, de vidáman és boldogan hallgattátok ezt a műsort, ahogy ez ehhez a csodás időszakhoz, a tavaszhoz, a megújuláshoz és a feltámadás öröméhez igencsak való. Áldott szép húsvétot kívánok nektek, holnapra akik dolgozni mennek, azoknak meg már jó munkát. Várjuk a tavaszt, remélem már meg is jön, és tartósan marad is. 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Oh,